Rádióegyetem. Az ipar kialakulása. Vidéki Imre előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Most kedves kollégák, akkor ugye most rajtam a sor. Most én, mivel hogy az a feladat, hogy az ipar kialakulásáról beszéljek, ezért ugye azt mondom, hogy igaz, hogy nagyon-nagyon sokan arról szoktak beszélni, hogy az ipari forradalommal indul az iparnak a fejlődése. Ez tulajdonképpen nagy tévedés, hát sok szempontból leegyszerűsítés. Miért is? Egyrészt azért, mert hogy az ipar az tulajdonképpen természetesen nem az ipari forradalommal indul, hanem annak előtte már komoly fejlődési szakaszokon ment át. Tehát meg volt alapozva, hogy úgy mondjam, a iparosodásnak a kezdetei. Nagyjából ugye megvan, hogy 1500-tól körülbelül az 1700-as évek közepéig. Hát majdnem azt mondanám, hogy kritikával fogadjuk ezeket a kerek évszámokat, mert nyilvánvalóan nem teljesen igaz. Azt akarja kifejezni, hogy ugye az ipar, amikor elkezd fejlődni, akkor ugye robbanásszerűen vagy rohamosan, ugye annak tehát előzménye van, és már jóval korábban, ugye akár az ókorban is bizonyos, tehát kezdemények voltak. Most azonban csak innen nézzük, ugye, tehát ugye nagyon lényeges az, hogy végső soron kezdetleges ipari tevékenység alakult ki, amelyre több mindenféle, hát ma úgy mondanánk, hogy termékcsoport készítés vagy ágazat, szakágazat jelenléte is ugye jellemző volt, de kettő mindenképpen kiemelkedett. Az egyik a textil készítés, különböző textiláruknak a készítése, a másik a bányászat, amely sokféle bányakincs kitermelését jelentette. Tulajdonképpen, ha nagyon óvatosan akarunk fogalmazni, sok helyen, tehát nagyon-nagyon sok helyen, mert szétszórt volt az ipari tevékenység, nem mezőgazdasági jellegű áruk gyártása folyt. Tehát ugye érződik, hogy valahogy ez nem, hogy mondjam, nem kerek megfogalmazás, hanem óvatos megfogalmazás gazdaságtörténeti szempontból, vagy történészi szempontból. Mi volt ennek az oka? Hát ennek az oka ugye, elsősorban az volt, tehát hogy sok helyen folyt kezdetleges ipari tevékenység, hogy ugye nagyon pici volt, kicsiny volt a népsűrűség, tehát népesség földrajzi szempontból. Ugyanakkor alacsony volt az életszínvonal is általában, és emiatt ugye a fogyasztópiac hát szűk felvevő képességű volt. Most csak utalok arra, hogy a kis népsűrűség az abból is adódott, hogy elsősorban a mezőgazdasági tevékenység volt ugye jellemző. Azért tudjuk, hogy voltak igen gazdag emberek, várurak, stb. Nemesek, akikre nyilván ez nem volt igaz. Nagyon kevés kivétel volt, a nagyobb lélekszámú települések közül kerültek ki a kivételek. Erre az időre valószínűleg, tehát nagyjából a 16., inkább talán a 17. századra London vált a legnépesebb településé, és Párizs is, ugye, Párizst előzte meg, tehát Párizs is viszonylag népes település volt. Azt kell itt megjegyezni talán, hogy általában a gyártási vagy előállítási költségek alacsonyak voltak, de azért az árban nagy részesedés volt a szállítási költség és a közvetítői költség. Ez magyarázza is, ugye, ha utána gondolunk, hogy miért sok helyen volt ugye, kezdetleges ipar, vagy sok helyen alakult ki a kezdetleges ipar, hogy ne kelljen messzire vinni, lehetőleg ne kelljen ugye, közvetítői költséget is fizetni. Hol kezdett fejlődni az ipar, mely területeken? Itt nyilván most nem úgy lokalizálunk, hogy nem tudom, Apor-ligeten, ekkor meg akkor, a fő tényezőket próbáljuk meg megnézni. Először is a politikai hatalom az elég megosztott volt, most ebbe különösen nem lehet belemenni, kicsiny grófságok, szóval piciny egységek voltak, eléggé szétszabdalva. ugye emiatt a hatalom megosztott volt. Másrészt pedig óriási félelem volt a függéstől. Azt szerették volna elérni, és erre minden erejüket bevetették, hogy az alapvető cikkek tekintetében ugye ne legyen függés máshonnan. Tehát belülről legyen, akár mekkora belső piacról, ha az kicsi volt, akkor is onnan történjék meg az ellátás. Vámokat szabtak ki, kereskedelmi korlátokat léptettek életbe. Ennek az volt a célja tehát, hogy a helyi gazdaságot védjék, és ez azt eredményezte, hogy a helyi gazdaság az erőteljesen szakosodott. Természetesen. Európában úgy tudjuk, vagyis a gazdaságtörténészek inkább úgy ítélik meg, hogy Európában kezdett széleskörűen fejlődni ez a kezdetleges ipar. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy sokszínűek voltak a társadalmi és természeti adottságok. Egyre iparibb földrészé váltik ugye az öreg kontinens, mert a lakosságnak egyre nagyobb hányada dolgozik az iparban vagy szolgáltatásokban, itt is óvatos a megfogalmazás, nem mezőgazdaságban. Mert a tevékenységek gyakran összefüggtek, ugye családok dolgoztak otthon, nagyon nehéz volt elválasztani tulajdonképpen, vagy azt mondanám, még ha ma történne a dolog, akkor is nehéz lenne elválasztani. Ami nagyon lényeges, más kontinensek, vagy más civilizációk nem voltak általában, azt lehet mondani, lemaradva Európa mögött, így például Ázsia, vagy éppen Amerika, vagy éppen, hogyha a civilizációt akarunk említeni, akkor az iszlám, vagy a kínai civilizáció, az semmivel nem volt fejletlenebb, mint a keresztény civilizáció. Erre jó példa, hogy azt gondolom, hogy mindenki ismeri, de én is emlegettem már, ugye, például tegnap azt mondtam a kőolajjal kapcsolatban, hogy ugye már nagyon régóta és ugye sok-sok helyen Kínában, Mezopotámiában is alkalmazták, vagy ismerték több ezer évvel korábban, mint mondjuk akár Európában. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy számos termék készítését sokkal előbb ismerték a kínaiak, vagy esetleg az arabok, mint az európaiak. A tevékenységek legtöbbje kézműipari jelleget öltött, ennek velejárója volt, hogy kevesen dolgoztak ugye egy-egy tevékenységben. Azt lehet mondani, hogy több foglalkoztatott, tehát esetleg tucatnyi, vagy esetleg száz számra, néhány száz, ez azt jelenti, inkább a bányákban voltak alkalmazva, illetve a kikötőkben. A különböző egyéb ipari tevékenységek, amelyek már szigorúbb értelemben is ipari tevékenységnek minősültek, azokra inkább a kis létszám volt jellemző, tehát a kis foglalkoztatott létszám. Öntödék például, vagy valami vegyi terméket gyártó üzemek, vagy egységek, azok inkább néhány tucat főt foglalkoztattak, azt lehet mondani. Tehát itt száz főről, vagy ezres főről ilyen létszámokról nem nagyon lehet beszélni. Azokat a tevékenységeket, amelyek nagyon elterjedtek voltak, asztalos, kovács, mondjuk a szabó az inkább eleve szolgáltatás, si tevékenységet végzett, de a különböző, mit tudom, varga, stb., cserzővarga, stb., ezeket ebben az időszakban még alig, ha lehetett iparnak tekinteni, vagy nagyon nagy jó indulattal, vagy elfogultsággal kellett iparnak tekinteni. Az is igaz, hogy például más ma élelmiszeriparnak minősülő tevékenységek, mint a gabonafeldolgozás például, az őrlés, a malátagyártás, főzés, stb. Ez nagyon gyakori volt, elterjedt volt, ugye esetleg nagyobb lélekszámú településeken több is működött, de ugye ezeket kivéve inkább azt lehet mondani, hogy kisipari jelleget öltött. Az úgynevezett lábas jószágok éppen a könnyebb mozgásnak köszönhetően számos tevékenységhez szolgáltattak alapanyagot, ugye önmagában a húsiparnak, hát akkor ezt nem így hívták, ugye hentes vagy mészáros, ugye, de a bőrfeldolgozás, vagy az írha, szőrme kidolgozás révén, ugye a tímároknak, cserzővalgáknak, stb. Stb. Ezek viszont ugye a kis lélekszámú településeken is megtalálhatók voltak, hiszen éppen annak következtében, hogy hajtották az állatokat, akkoriban nem túl messzire, ez hozzájárult ahhoz, hogy ez szétszórva, ne koncentráltan jelenjék meg. A 17. században a gyarmatosítás előre haladásával, amiről én egy kukot gyakorlatilag nem szóltam, csak kész tényként említem, akkor már a gyarmati, illetve a hadi vagy katonai szükségleteket kielégítő regionális központok is létrejöttek. Erre egy példa Northampton, ugye Angliából, ahol például egy regionális bőr- és szipőgyártó központ jött létre. Tehát ez már nagyobb centrumnak minősült, nem véletlenül, ugye, hiszen ezek, mint a gyarmatosítás, a katonai jelenlét, ugye igényelték ezeknek a cikkeknek a nagyobb tételben való vásárlását. Miért Európa emelkedett ki az ipari fejlődésben? Lehet mondani, hogy ugye azért a legszélesebb körben Európában fejlődött ki. Egyrészt ugye a gyarmatosítás miatt növekvő volt a politikai, kereskedelmi, és hát ugye a gyarmatosítással együtt járt a katonai szerep is. Ezek pedig lehetővé tették azt, hogy más területek fölé emelkedjenek. Hiszen nem rég az előbb ugye azt említettem, hogy az iszlám vagy a kínai civilizáció semmivel nem volt elmaradva ugye a keresztény kultúra mögött. A hatalom birtoklása hozzáférést biztosított ugye nagyon sok mindenhez, például értékes fémekhez, szövetekhez, festékanyagokhoz, és hát ugye addig ismeretlen terményekkel, cikkekkel ismerkedtek meg az európaiak. Itt néhányat soroltam föl, ugye, mint a mezőgazdasági termények, amelyeknek ugye a géncentruma, például Amerikában van paradicsom, kukorica, dohány, burgonya, de trópusi fák, festékek, festékanyagok, kerámia is megismerkedtek. Például a kerámia, hogy az most miért is került előtérbe, ezt is egyébként ugye a kínaiak révén ismeri meg ugye a föld. Hát azért, mert a gazdagabbak azok már ugye nem ón tányérból, vagy esetleg ezüst evőeszközökkel óhajtanak enni, hanem ugye egy újfajta trendi divat irányzatot akarnak követni, hogy kerámia tányérból esznek, étkeznek, stb. Stb. A gyarmatosítás következményei tehát nagyon jelentősen befolyásolták az ipar kialakulásának a kezdeteit, és alaposan meg is változtatta természetesen fogyasztási szokásokat. Kérdésként a címben az vagyon, hogy miért Európa? Miért került tehát Európa előre? Egyrészt a többiek fölé emelkedés, kerekedés, a gyarmatosítás, a kereskedelem, politika játszmák során, de a másik, ez tulajdonképpen nem nagyon szimpatikus, ugye, hogyha nagyon meggondoljuk. A másik azonban már fontosabb dolog, amely hozzájárul ehhez, az pedig egész konkrétan, hogy a tudományos és technológiai ismereteket a gyakorlatban kezdik alkalmazni. Ez viszont például a más kultúrákra kevésbé volt jellemző. Tehát itt ugye kifejezetten ez előnyként számítható, és hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos európai térségek először kezdjék ezt az ágazatot jelentősebben fejleszteni. Na most mi még azért hozzá kell tenni, hogy ahány ember, annyiféle megközelítés az úgynevezett előiparosításnak, vagy az 1970-es évektől terjedt el ez a kifejezés, hogy protoindustrializáció, inkább a regionális, sem mint a nemzeti sajátosságai voltak ekkora meghatározó. Tulajdonképpen itt a helyi jellegzetességek, esetleg a regionális jellegzetességek különbségeire adott magyarázatok az ipar fejlődésének három kiindulási alapját vagy lehetőségét különböztetik meg. Az egyik nézet szerint, hát azt lehet mondani, hogy ez talán a legismerősebb, bizonyos térségek ugye a meglévő adottságok segítségével révén, ilyen például, hogy bővelkedtek természeti erőforrásokban, tehát nyersanyagokban, ásványkincsekben, a gazdálkodási módok, vagy például az a viszonylag olcsó munkaerő, bizonyos intézmények, melyek hatottak a birtokrendszere, a közösségi jogra, az örökösödésre, tehát az örökösödési jogra, a családok és a háztartások szerkezetére, ezek révén jártak be önálló pályát. Tehát ezeket meglévő adottságoknak tekintik, független attól, hogy érzékelhető, hogy ezek a meglévő adottságok, ezek nem csak úgy hullanak az adott mondjuk regionális vagy helyi társadalom vagy népesség ölébe, mert hiszen ugye a társadalmi oldala ennek, tehát ugye a gazdálkodási módok, az intézmények, stb., ezek nem maguktól alakultak ki, hanem egy-egy bizonyos térség fejlődése során. A következő ilyen, hogy a szerzett előnyök. Mások ugye ezt állítják előtérbe, ide tartozónak veszik ugye a különböző vállalkozóknak, most ez mindegy, hogy ipari vállalkozó vagy kereskedelemmel is foglalkozik, a munkásoknak a szaktudása, a tudása, illetve ezek folyamatos gyarapodása. Azt gondolják, akik ezt a nézetet vallják, hogy a képzettségbeli előnyök idővel ellensúlyozni tudták a nyersanyagokkal való gyengébb ellátást, illetve hogyha azok meg is voltak, de esetleg ugye a későbbiek során kimerültek, tehát ezt tudták ellensúlyozni ezzel, az úgynevezett szerzett előnyökkel. Van egy harmadik ilyen nézet, ez pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy a külső előnyöket hogyan használták ki az egyes régiók, vagy országok, vagy helyi társadalmak, tehát a kívülről érkező úgynevezett külső előnyöket hogyan tudták használni. Ebbe mik tartoznak? Mi nagyon sokat emlegettük, mi földrajzosok, hogy a geográfiai fekvés, tehát esetleg a kedvező fekvés, az nyilván ugye ilyen külső előnynek számított, amelyek révén, ugye, vagy amely révén a kereskedelmi útvonalaknak a csomópontjában lévő települések esetleg gyorsabban kezdtek fejlődni. De lehetett ez esetleg valamilyen hatalmi politikai előnynek a kihasználása is, amikor például a sereg véd egy települést, folyamatosan biztosítja a nyugodt, zavartalan fejlődés lehetőségét. Hát nyilván ez az idők során rendkívül módon változott, de kétségtelen sok esetben hatott, illetve a kedvező gazdasági szabályozás, amikor valakik, uralkodók vagy vezetők, településnek a vezetői olyan szabályokat fogadtatnak el a ma úgy mondanánk, hogy a önkormányzati testület résztvevőivel, amelyek ugye a fejlődést biztosítják. Tudjuk, hogy természetesen ez korábban is hatott, működött, tehát ügyesen politizáltak, lavíroztak sok esetben a lehetőségek, illetve adottságok között. Tehát ez a három ilyen magyarázat létezik ilyen szempontból. Azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban is elsősorban a mindennapi fogyasztásra kerülő cikkek gyártása volt a jellemző. Ezek tehát helyi piaci igényeket elégítettek ki, de létezett már néhány specializálódó térség is a 17. században. Ezek közül, a tevékenységek közül például a gyapot, a gyapjú ércfeldolgozás, lehet mondani, hogy ezek emelkedtek ki. A termelés az többnyire a rurális térségekben folyt, tehát falvakban folyt, de általában ugye valamilyen földesúri központból, esetleg kereskedelmi központból irányították. Majd erre vissza fogok térni röviden. A hagyományos tevékenységek mellett új tevékenységek is megjelentek, ilyen volt a nyomdászat, a papírkészítés, ugye, ez lényeges, illetve például az óragyártás, mások is természetesen. Ezek azonban nyilván nem voltak mindenütt jelen, csak néhány térségben, éppen azért, mert szaktudás igényesek voltak. És ezek az emberek viszonylag ugye kevesen voltak, akik, tehát nagy szaktudással rendelkező emberek tucatjai dolgoztak inkább néhány térségben. Az is jellemző még mindig, hogy ritkán nőttek nagyobb vállalkozássá, jellemzőek maradtak a kisműhelyek, egy-két fős vagy néhány fős műhelyek, és esetleg az otthon végzett munka. Tehát ugye, hogy nem egy külön műhelyben dolgozott, hanem gyakorlatilag a lakóhelyén. Azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban, ugye amiről most beszélünk, hát az azért 2,5 évszázad, viszonylag szerény technológiai változások mentek végbe. De ennek ellenére az bizonyos tevékenységek továbbfejlődtek, mai francia területen, Anglia egyes vidékein, az Apennini félszigetnek az északi területén, a németalföldi területeken, tehát a mai Belgium vagy Hollandia területén, különösen a mai Spanyolország, ugye északnyugati területén, de később svéd vagy cseh területen is viszonylag komoly textilipari, illetve fémipari tevékenység jött létre. Továbbra is lehet mondani, hogy ebben a korszakban még a textil készítés volt a legjelentősebb. A kereskedelemben elsősorban a gyapjú szövetek vettek részt, később azonban a lemvászon kereskedelme viszonylag gyorsan növekedett, addig is megvolt, csak kezdett előtérbe kerülni, viszonylagos olcsósága miatt. Tulajdonképpen nagyon érdekes jelenség volt tapasztalható e vonatkozásban, hiszen a nagyobb központokba való koncentrálódás mellett felfedezhető volt, hogy kisebb lélekszámú településekre, falvakba települt a textilipar az olcsóbb munkaerő miatt. És hát itt azért bár említettem, hogy szerény mértékű volt a technológiai fejlődés, de új technológiák is meghonosodtak Angliában vagy Holland területen. És nagyon érdekes volt, ez is egy újdonságként említhető, hogy nem annyira szakképzett munkaerő, hanem ugye mezőgazdasági foglalkozásúak kezdtek készíteni például nagyobb mértékben len vagy gyapjú szöveteket, amelyek hódítottak a nemzetközi piacokon, különösen a len. Miért volt ez? Mert ez egy a szokásostól eltérő tendencia, mert ugyan gyengébb minőségű volt, de olcsóbb volt a termék, és nagyobb mennyiségben tudták készíteni, hiszen nem kellett akkora nagy szaktudás hozzá, ezért tudták ugye parasztok is készíteni. Mivel gyengébb minőségű volt a termék, ezért kevesebbe került, és nagyobb felvevő piacon tudták teríteni. Ez hozzájárult ugye a gyengébb minőségű, olcsóbb áruk térhódításához. De hát azt lehet mondani, itt meg kell jegyezni, hogy van új a nap alatt. Hát ugye a kínai piacon miért vásárolnak sokan, vagy miért vásárolunk sokan? Ugye, amikor tudjuk, hogy az viszonylag gyengébb minőségű, de hát jóval olcsóbb. Itt, ami három dolog föl van sorolva, az mind ma is érvényesül, ugye? Ugyanakkor a természeti adottságok, vagy ha tetszik, a mezőgazdasági lehetőségek, vagy ha még tovább szűkítjük, akkor a növénytermesztés is más és más lehetőséget kínált az ipari feldolgozás számára. Például ugye a len a széleskörű feldolgozási lehetőséget kínált, ugye, tehát nagyon sok helyen elterjedt, a belga területektől kezdve, ugye különösen flandriai területeken, de német, ír, angol, francia, stb. Területeken is, míg például az eperfa, az kevésbé kínált ugye széles lehetőséget. Miért? Mert igaz, hogy most nem menjünk bele, hogy a kínai sejmhernyó tenyésztés ugye az már korábban is jelentős volt, de elkerül különböző közvetítési utakon, módokon ugye Európába az eperfa, például az Apennini félsziget déli területeire, ma Kalábria vagy Szicíliai területekre, onnan pedig ugye még tovább, de a sejemhernyó tenyésztés az ugye korlátozott, tehát ugye nem mindenütt lehet európai területeken tenyészteni, ezért ugye a sejem készítés az kevésbé jellemző. Néhány területen meg kialakult, tehát mai olasz területen, az Apennini félszigeten például, vagy egyéb területeken is, de kevésbé tud ugye annyi lehetőséget kínálni ez a feldolgozás számára. Ugyanakkor a festéknövényeknek, ugye a színező anyagoknak a megléte is fontos volt, a festéknövényeknek korlátozott volt a termeszthetősége. Ráadásul bizonyos termékekből szűk kapacitások alakultak ki, vagy szűk kapacitások voltak, hiszen például a festőpác az a 16. században Európában egyetlen egy helyről, a pápai állam területéről, ott van a ugye Róma közelében egy Torfa nevű település volt, csak innen kerülhetett ki, timsót készítettek tulajdonképpen. 1550 táján valószínűleg ez volt, ez inkább persze érdekesség, tehát ez volt a legnagyobb foglalkoztatotti létszámmal dolgozó üzem. Úgy tűnik a feljegyzések alapján, hogy körülbelül 800 főt foglalkoztattak ezen a helyen. Később persze ez is megváltozott, de hát ez egy korlátos dolog volt. Bizonyos összefüggésekre szeretném fölhívni a figyelmet. Egy-két példán keresztül, konkrétan kettő példát fogok mondani egyébként. Az egyik, ugye a hús, a bőr, illetve az írha kereskedelem. A népesség ez időtájt ugye ismét növekedett, vagy általában úgy szoktuk összegezni, hogy növekszik a népesség. Pont Európában azért van egy olyan időszak, több száz év, amikor éppen hogy nem növekszik, de most ebben nem nagyon menjünk bele, általában nő a népesség. Ez pedig ugye azzal a következménye jár, hogy egyre több szántóterületet vesznek igénybe, hogy kielégítsék az élelmiszer szükségletet. Emiatt viszont csökken a legelőknek a kiterjedése. Tehát az állatállománynak a jelentősége bizonyos területeken ott visszaesik. Ebből következik, hogy egyre távolabbról kell az igényeket kielégíteni, azaz a különböző terményeket vagy termékeket szolgáltató állatokat távolabbról vásárolják meg. Nem véletlen, hogy a nyugat-európai, általában úgy mondjuk, hogy nyugat-európai, ami persze nem teljesen igaz, mert ebben benne van például ugye a Apennini félsziget északi része is, ami inkább azért Dél-Európa, stb. Tehát lengyel és például Magyarországról hajtanak például a hajdúk ugye állatokat, szarvasmarhát elég nagy távolságra. Tehát mi, vagy más területek is viszonylag jelentős ellátók ilyen szempontból. Tehát ez átalakítja ezeket a szokásokat, és amikor már ez sem elég, tehát annyira növekednek az igények a népesség, akkor pedig már az új világból is tudnak állatokat szállítani. Na de ez ugye oda vezet, hogy egyrészt a hajtási útvonalak mentén alakulnak ki, vagy végpontjainál alakulnak ki ugye a feldolgozó üzemek. Tehát nem csak ugye a hús vagy hentes áru, ugye a földarabolás vagy a leülése az állatoknak, hanem ugye a bőrkikészítés, illetve a szőrme feldolgozás is itt alakul ki. Amikor pedig már távolabbról hoznak, és nem Európából hajtják az állatokat, hanem hajóval hozzák az állományt, akkor inkább ugye a kikötőkbe települnek ezek a feldolgozó részlegek vagy ágazatok, ugye ma így mondjuk. A népesség növekedése miatt természetesen nem csak a legelő területek kiterjedése csökken, ugye a szántóföldek pedig nőnek, hanem a pásztorkodás szerepe is csökken értelemszerűen. Fontos dolog, hogy a sok esetben a fakitermelés is nehézségekbe ütközik. Az erdőirtások szerepéről, következményeiről sokat hallottunk, de általában szűkebb megközelítésben. Ugye tűzifára szükség van, aztán faszénre szükség van. Na most itt is a nehézségeket, hogy próbálják megoldani, a hiányt hogy próbálják kiküszöbölni, hát kétféle megoldás tapasztalható. Az egyik, hogy például a németalföldi hajóépítés a fahiány ellenére tovább virágzik. Behoznak fát például a Baltikumból, vagy más területekről. Aztán a másik megoldási lehetőség, hogy olyan helyeken honosítanak meg például hajóépítést, mondjuk az amerikai földrészen, immár ugye erre van lehetőség, amely területeken ez a tevékenység korábban ugye ismeretlen volt. És látjuk, hogy nem csak Észak-Amerikában, ott Maryland van föltüntetve, mint állam, több ilyet föl lehetne tüntetni, hanem a Karibi-szigetek is, vagy például Brazília is ilyen szempontból szóba kerül. A fának és a faszénnek rendkívül sok használója van. Az kétségtelen, hogy a vasipar használ, vagy a vasgyártás használ legtöbbet, de látjuk, hogy néhány egyéb ilyen ágazat is, vagy tevékenység föl van sorolva az üveggyártástól, tehát üvegfúvás, kerámia, fém, egyéb fémipar, ugye nem csak vasgyártás van, vegyi anyagok előállításán is nagy szükség van erre. De az 1700-as évekig nem az ipar, hanem a háztartások igényelnek többet, ugye, fából, illetve faszénből. Tehát ugye a háztartási fogyasztás az a meghatározó. Érdekes az is, hogy általában a vasércbányászatnak nagyon sokfelé való megjelenése Európában nagyon sok térségben, nem csak Angliában, nem csak svéd, német, francia, belga, spanyol területen megjelenik az ércbányászat, tehát a vasércbányászat, és ez átrajzolja a termelés és feldolgozás térképét. Meg kell említeni a nagyon, most már azt lehet mondani, nem annyira szerény mértékű, hanem fontos technológiai újításokat, a gépi fújtatóknak a megjelenését, a billenő kalapácsoknak az alkalmazását, sajtoló és húzalkészítő berendezéseket, és ezek ugye hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos településeken már egész komoly vasipar alakuljon ki. Elsősorban a fegyverkészítés, azt nem is kell titkolni, Liège például, vagy akár Nürnbergben is, vagy más területeken, ugye a svéd Eskilstunában, vagy ugye az észak-olasz területen fekvő Brescia környékén. Például ez utóbbiról csak az jut eszembe, de hogy már a középkorban, tehát ezt megelőzően is komoly fegyverkészítés folyt, például Brescia térség, ez nem Bressát jelenti konkrétan, hanem Brescia közvetlen térségét, tehát több száz évvel korábban, és mindmáig, ugye, körülbelül 150 kisebb, nagyobb, ilyen fényfeldolgozó üzem működik ott. Nem csak, ma már nem csak fegyvereket készítenek, hát az akkor volt a legfontosabb, hanem különböző háztartási eszközöket is. És hát itt azért a hagyományoknak, tehát ha csak ennél az időpontnál maradunk, a hagyományoknak ugye nagy szerepe van. Vértek készítése, mindenféle szúró és egyéb fegyverek készítése. Azt lehet mondani, hogy a vasérc bányászat azonban viszonylag szerény haszonkulcssal dolgozott, a nemesfénybányászat, meg a feldolgozás, meg persze eléggé nagy profitot tudott bezsebelni. De az európai aranykornak igazából, például akár ugye a hazai bányászkodásnak is tudjuk, hogy a felvidéki területen ugye körmöcbánya, selmecbánya ilyen szempontból elég élenjáró volt a hazai termelés, vagy a magyar termelés. Ennek az európai aranykornak azonban véget vett ugye az új világból beözönlő nemesfém behozatal. A színesfém kitermelés az kevésbé volt profittermelő, mivel nagyon sok esetben, ugye megint csak nincs új a nap alatt, újra hasznosították a árukat, a termékeket, akár a rezet, az ónt, vagy olmot, stb. És ez is érdekes, hogy amikor Európában már nagyon nagy mélységre kell hatolni például a rézért, akkor megindul a behozatal. És ezt például nagyobb tételben hoznak be a Holland-Kelet-Indiai Társaság révén Japánból, az 1600-as évek elejétől. Rézbányászat például a svéd területen igen számottevő, az hosszú évszázadokig ugye Falun nevű településen nagyon jelentős volt, a brit területen pedig már hát nem lehet azt mondani, hogy ekkor indult volna be mondjuk az ón és ólombányászat, hiszen ugye már a rómaiak bányáztak Cornwallban ilyen fémeket. De hát ez több helyen is, nem csak nevezett helyen is igen jelentős volt. Tehát ugye a 18. század vége felé a fejlődés eredményeképpen a falun települt ipar koncentrációja vált jelentőssé. Többször hangsúlyoztam már, ugye ez persze nem is újdonság, hogy inkább a textilipar. És hát például a belgiumi Gent környékén. Említettem azt is, hogy ezt az időszakot akkor nem előiparosodásnak és nem protoindustrializációnak nevezték, hanem ezt csak később nevezik el ennek, ugye nem olyan régen, tehát nem olyan régtől, az 1970-es évektől mondják, ezt nevezik így. Ez viszont már a kifejlett ipari rendszernek az előzményeként szolgált. Tehát jellemzője az volt ennek, hogy helyileg szétszórt üzemek, ugye kis létszámmal dolgoznak ezek az üzemek, és hát a városi vállalkozók irányítanak általában, tehát a nagyobb településeken lévő vállalkozók, akár ugye földesurak vagy kereskedők, stb. Nyersanyagot is biztosítanak, és sokszor az értékesítés az távoli piacokon történik. Ez annyiban hoz változást tehát, hogy nem helyi igényeket elégítenek ki, hanem már távolabbi piacokra is szállítanak. Ez ugye mindenképpen azt jelenti, hogy bizonyos növekedés, terjeszkedés történt, következett be. Az ipar fejlődésének az első szakaszához érkezünk, amikor már a mezőgazdaságnak a relatív szerepe kezd visszaszorulni, csökkenni, illetve nőni a termelékenység. Az első ipari társadalmak, tehát amelyek most már azt lehet mondani, hogy a modern ipari társadalom elején ugye az első ipari társadalmak is kialakulnak, ezek inkább ugye Angliában vagy Skóciában jönnek létre. Mik a jellemzőek? Egyre több gépet kezdenek alkalmazni, új energiahordozót alkalmaznak, vagy vezetnek be, nagyon gyakran alkalmaznak olyan nyersanyagokat, amelyek a természetben a használt, tehát feldolgozott formában nem fordulnak elő, és egyre nagyobbak lesznek a vállalatok. ugye innentől kezdve szokták az ipari, tehát az 1700-as, 1750-es évektől, vagy valahogy így a század végétől használni azt, hogy ipari forradalom erre az időszakra, hogy ipari forradalom kifejezés. De ez ugye a legtöbb szakember szerint roppant megtévesztő kifejezés, mert természetesen mondjuk az 1700-as évek közepén, vagy az 1800-as években, mondjuk az elején, még nem használták ezt a kifejezést. Igazából látjuk, hogy egy gazdaságtörténész nyomán, egy angol, Toynbee-nek hívják, nyomán terjedt el a kifejezés. Látjuk, hogy 1884-ben az is igaz, hogy először francia területen, tehát Normandia pamutiparának a gépesítésének a nagyon gyors voltára használták magát a kifejezést, ugye franciául, de akkor még ez ilyen csak egy kifejezés volt, senki nem használta később. Látjuk, hogy az viszont 1820-ban volt. Maga, tehát a kifejezés csak később kerül be a köztudatba, ilyen gazdaságtörténeti munka kapcsán, és rendkívül sokan vitatják, azt mondják, hogy ilyen, hogy ipari forradalom, ez így nagyon hatásos maga a kifejezés, hát érzékelheted, hát mi is ezt tanultuk, önök is, ma is használjuk, ugyanakkor ugye sokszor, már azt hiszem én is mondtam, tehát ebben nem akarnék különösebben, hosszadalmasabban belebonyolódni, hogy ugye nyilvánvaló, hogy a forradalom kifejezésre hát azt gondoljuk, hogy hirtelen változások mentek végbe. Noha, már ugye ezt az előiparosítást is, vagy protoindustrializációs is, amikor az ember taglalja, akkor látható, hogy legalább 2 évszázad, vagy 2,5 évszázad előzte meg ugye a gyorsabb ipari növekedést, az ipari forradalmat. Már abban is viták vannak, hogy mikor kezdődött, vagy meddig tartott. Több időpont is föl van sorolva, tehát 1760, 1820, ugye, vagy 1750, 1850 túl kereknek tűnik, ugye, és mások szerint, ugye, vagy nagyon sok gondolkodó szerint, gazdaságtörténész most ugye a gondolkodó, az úgy ítéli meg, hogy nem pusztán ipari tevékenységeknek a széleskörű gyarapodása ment végbe, nem csupán technológiai újítások sorának az alkalmazása következett be, hanem szellemi és társadalmi alakulás is lezajlott, tehát ez nagyon lényeges. És minden bizonnyal lesz igaz is, látjuk, hogy Eston nevét. Ugye milyen előzmények voltak? Például Angliában a 18. század vége felé a foglalkoztatottaknak még mindig a többsége, látjuk, 60%, durván 60% az a mezőgazdaságban dolgozott. Nem is egy évszázaddal később, a 19. század közepén meg alig 1/5. De ezekkel a statisztikákkal csinyán kell bánni, mert ugye azért több helyen követik, elég jól követik ezeket, de ugye hát nem arra mentek rá, hogy mondjuk az 1700-as évek végén, hogy kérem szépen hányan is dolgoznak a mezőgazdaságban, mint ugye manapság egy népszámlásnál ezt föl lehet venni. Minek volt ez köszönhető, ez a viszonylag gyors változás? Részben az agrotechnikában végbe ment fejlődésnek, a mezőgazdaságban már új termények jelennek meg, ugye, például a karórépa, vagy a tarlórépa, vagy a lóhere, új eljárások jelennek meg, ugye a klasszikus vetésforgóra, vagy a norfolki vetésforgóra gondoljunk, most ugye nem taglalnám, szelektív az állattenyésztés is, és nőtt a birtoknagyság is, megint a bekerítésekre utalok, ugye a bekerítések ugye pont Angliában mennek végbe legelőször, és ott teljesedik ki a legjobban, és bizony azt lehet mondani szummázatképpen, hogy a bekerítések révén viszonylag nagy birtoktestek jönnek létre. Majd ugye 40-120 hektárosak is létrejönnek. De hát ez csak arra utal, hogy esetleg ez a tevékenység is ugye más kereteket kapott. Nagyon fontos az, hogy a termelékenység, amelynek a növekedését említettem, előrelépés az lehetővé tette a viszonylag jelentős kivitelt. Viszont ennek következtében is, meg hát általában a termelés növekedése miatt óriási mértékben megnövekedett a szállítási igény. Tömegben rengeteg gabonafélét, szenet, ércet kellett elszállítani. És tulajdonképpen ebben az időszakban hatalmas mértékben megnövekedett például Angliában a kiépített csatornáknak a hossza. Ugye ilyen szempontból persze Anglia megint speciális helyzetben volt. Egyrészt sziget ország, ugye a külső támadásoktól ugye kevésbé kellett félni a sziget jelleg miatt. Ebben most nem ógyulódjunk bele, mert azért sokszor meglátogatták őket. Ugye, hogyha az ember utána olvas, ugye egyrészt, hogy hogyan jöttek létre az angolok, hát ugye ott a vikingek, normannok ugye erőteljesen tevékenykedtek, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy bővelkedtek ráadásul ugye hajózható folyókban is, vagy vízfolyásokban is, de ez még mindig nem volt elég. Ez alatt a körülbelül 70 év alatt, 1150-től 1820-ig, az addig 1600 kilométernyi csatorna hossz még 5000 kilométerrel bővül. És hát a másik nagyon lényeges, hogy az elszállítandó áru mennyiség növekedése az azzal jár, hogy ugye addig az utakon szállították szekéren. Jó kiépített volt már mondjuk az 1700-as években is az úthálózat, de ezek az utak rövidek voltak, általában 50 kilométernél nem hosszabbak, nem kötöttek össze esetleg más településeket. Ebben érdekeltek voltak a földesurak is, ugye különböző kereskedők, a kialakuló vállalkozók is, és előbb-utóbb ugye ezek közutak voltak, ugye vámot szedtek ezeken a közutakon. Elsősorban azért, mert nagyon rossz állapotban voltak a közutak, és hogy valamennyire ezeket tudják karbantartani, vagy fejleszteni, javítani, ezért óriási bevételek származtak ebből, és látjuk, hogy több tízezer kilométernyi úgynevezett vámút épült ki. A belvízi hajóutaknak ugye a sűrűsége azért jól érzékelhető, hogy szinte minden mai, de akkori nagyobb település feltétlenül ugye össze volt kötve. Hajózható, hát persze itt nem nagy hajókra kell gondolni, inkább bárkákra, vízi útvonalakkal. De hát tudjuk azt, hogy már Londonban is, ugye, vagy hát akkor ugye nem Londonnak hívták, vagy Londoniumnak hívták, ugye a rómaiak is ott építették meg a kikötőt, ahol még ugye a legnagyobb forgalmat várták, később maga London, mint központ, London City, és ugye úgy, vagyis az angolok is úgy tervezték a dolgot, hogy Westminsterbe helyezik a székhelyet, ez Londonon ki akkori, az akkori London City-n kívül esik, az följebb van, de London City az ott van, ahol ugye hajókkal még járható a Temze, a tengerről, tehát az akkori méretű hajókkal, majd később Westminstert magába olvasztja London. Tehát ugye így választják meg a székhelyet is tulajdonképpen. És itt vannak a vámutak. Ugye láttuk, hogy több tízezer kilométer, a csatorna hálózat az ugye mindegy 6000 kilométer. Nézzük meg a vámutakat. Hát ugye mindenütt, ugye, ahol valamilyen terményt szállítottak, ott elég komoly összeget le kellett perkálni. Nagyon érdekes, hogy ugye nem is annyira London táján sűrűsödnek ezek a vámutak, hanem inkább ugye Birmingham, Sheffield, stb. Térségében. Ez persze komoly pénzt is felemésztett természetesen. Na most persze aztán ugye ennek az a folyamánya, hogy amikor a vasútépítés ugye elterjed, akkor ezeknek a szerepe szépen visszaesik, vagy hát jelentéktelenné válik. Persze addig még évtizedek telnek. Azt lehet látni, hogy például a pamut, vagy a gyapjúkészítés, a szén, illetve a vasfeldolgozás hol koncentrálódik. Hát egy-két példát mondjunk, ugye ugye a Manchester környékén természetesen a pamut készítés, akkor bizonyos helyeken Newcastle térségében például a szén bányászat, de azt látjuk, hogy másutt is megjelenik, vagy például a vas és acélgyártás Sheffield környékén, itt már a késáruk gyártása ebben az időszakban is rendkívül jelentős, vagy például ugye a Norwich környékén a gyapjú készítés, stb. Stb. Fogjuk látni, hogy a 1800-ban, ugye milyen változások következtek be. A 18. század végére nagyon, ugye a gépesítésnek a fellendülésével lehet számolni. Nagyon gyors volt például a pamutiparnak a gépesítése. Számos újítás lendületet ad ugye a gazdasági fejlődésnek. Ilyen például a koks készítés, megszűnik a faszintől való függőség. Ez nagyon lényeges, ugye? Ilyen a gőzgép, amely kiegészíti, majd felváltja a szél- és vízkereket, és hát ugye meg lehet említeni, hogy Coxot először egy Darby nevű úr Colebrook délben állít elő, 1790-es. Itt a vasipar és acélgyártás az egyébként is ugye nagy jelentőségű. Ő volt az, aki ezen a településen először Coxot készített, ugye a szenet tartályba hevítették, a szennyezők gázformájban eltávoztak, és a tiszta szén ott maradt, ami túlzás, de most ebben nem menjünk bele, hát az akkori viszonyok között tiszta szén ott maradt, kiváló fűtőanyagként. Persze hozzá kell tenni, hogy igaz, hogy ő ekkor találja ki, tehát az 1700-as évek elején, vagy találja föl ezt, de az 1850 táján kezd el igazából terjedni. Hát ugye akkor még nincs IKT. Lassabban terjednek a dolgok. Terjed, de azért nem olyan nagyon gyorsan. Nagyon lényeges az úgynevezett kavarókohós eljárás a kohászatban. Kort nevéhez fűződik. Ez egy jelentős újítás a kohászat területén. És ekkor megkezdődik a kohóknak, tehát ugye magának a vacskohászatnak a szénmezők mellé települése. Nagyon fontos ugye a gőzgépnek a használata. Először ugye a cornwalli ónbányákban használják, még 1700 előtt egyébként. Azért ott alkalmazzák először a gőzt, mert ugye az már mély művelésű bánya, és hát szükség van ugye például a vízemelésre, stb. Stb. Newcomen alkotja meg az első atmoszférikus gőzszivattyút ugye 1712-ben. Az a baj, hogy ez böhöm nagyságú, tényleg épület nagyságú, nagyon gyenge a hasznosulási foka, viszont működik. Tehát ugye ez azért óriási előny. Használják is, ugye különösen a bányákban vízemelésre vagy vízszivattyúzásra óriási szerepe van ennek, és aztán tudjuk, és általában azt szoktuk mondani, hogy Watt ugye föltalálja a gőzgépet, tökéletesíti, 41 néhányszor tökéletesítette, úgy emlékszem, tehát állandóan hozzányúlt és javított. Pont a Newcomen gépe az egy ilyen, hát mondjuk, hogy egyetemi bemutató kis változatban, egy egyetemi oktatásra szolgáló szerkezet volt, Watt ilyen helyen dolgozott, technikusként, és hát a gép nem igazán működött mindig, tehát olyan, mint nálunk a projektor, és akkor megbízta a főnöke, hogy hát legyen kedves Watt úr, ugye használhatóvá tenni. És mivel hát a munka akkor nem érezte a munkát kényszernek, akkor nem csak, hogy megjavította, hanem elkezdett gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni, és sikerült neki. Már ugye látható, hogy ugye nem túl hamar, mert tökéletesíteni akarja a gépet ugye 1760-ban, aztán egy másfél évtized múlva már megrendelések is vannak, főleg ugye ugyanaz a cél, tehát bányákban víztelenítésre használják. Nagyon alacsony széntartalmú rúdvasat már elő lehetett állítani ezekben a pohókban. A pamutipar, ugye a textilipar az nagyon lényeges iparág, ugye vezető iparág volt, de a pamutipar az meg viszonylag új volt, ugye. A 18. század végére Angliának ez a legfontosabb ágazata. Persze ehhez az is kell, hogy mivel tudjuk már a mezőgazdaságból, hogy itt az alapanyag az a gyapot. Hát Angliában meg jól tudjuk, hogy nem termesztenek gyapotot. Először ugye a vámok, a törvények ugye úgy rendelkeznek az első időszakban, hogy ne lehessen behozni, ne legyen vetétársa ugye a gyapjúiparnak, de mikor megszűnnek ezek a korlátozó törvények, konkrétan 1721-ben, akkortól kezdve hát növekszik, vagy fontossá válik a gyapot behozatala. Ez fokozatosan történik meg, majd erről azért fogok említést tenni, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy számos új találmány segíti a textiliparnak a bővülését, a termelékenység növelését. Ilyen kének az úgynevezett repülővetélője, amely ugye rögtön megduplázza a termelékenységet, mert konkrétan két ember munkáját tudja elvégezni. Tehát pontosan megduplázza a termelékenységet. Ilyen Hargreavesnek a úgynevezett fonógenie, ugye, tehát textilipari találmány, ezek persze nem egy időben történnek, és ilyen Cartwrightnak a gépi szövőszéke, ugye 1785-ben. Róla eszembe jut, hogy persze egyik se ugye textiliparos volt tulajdonképpen, a Cartwright paróka készítő mester volt, és az hát állítólag nem is ő találta ki, a nagy valószínűséggel ugye a paróka készítés közben ugye nehéz ugye a gépi szövőszék létesítésén agyalni, viszont az ő nevéhez fűződik, és óriási bevételeket szerzett. Tehát lehetséges, hogy ugye megbízott valakit, vagy valakit esetleg olyan helyzetbe került, hogy el kellett, hogy adja neki ezt a találmányát. Minden esetre a gépi szövőszék hatására is ugye növekszik a gyapot behozata, a gyapot iránti kereslet, hiszen ez ugye a feldolgozott nyersanyagok mennyiségét is növeli. Ehhez még hozzájárult az is, hogy Anglia ugye behozza a gyapotot, hát ez világos. Honnan hozza be? Hát elsősorban Indiából, illetve levantei területről, tehát a földközi tenger térségéből, de nő ugye a gépi eszközöknek a alkalmazása miatt nő a gyapot iránti szükséglet, de ott meg nem bírják követni a megrendelést. Tehát hiába mondják azt, hogy gyerekek, termesztetek többet, nem tudnak többet termeszteni, és ugye hát itt az egy másik kontinensen, ugye az egyébként hát úgy tudom, hogy új Angliában lakozó Eli Whitney délre utazik ugye az Egyesült Államokba, és ott mesterember lévő, ő nem ilyen kókler, főtalálja a gyapot magtanító gépet. És innentől kezdve ugye az USA válik a legnagyobb ellátójává Angliának, és ugye itt nincs ilyen korlát, tehát mennyiségi korlát. A magtalanítás egyébként, még a gyapot magtalanítás az még ugye rabszolgamunkával is elég lassan ment végbe, tehát ezért volt fontos az ő találmánya. Más ügyben is a Whitney exponálta magát, mert például a fegyver készítésben is, lőfegyver készítésben is ugye alkotott, és ugye fontos dolgot. Mire volt ennek a következménye? A termési költségeknek a csökkenése, a minőség javulása, és ugye angol oldalról pedig a kivitelnek a növekedése. Más ágazatok is persze gyorsan növekedtek, hiszen eddig főleg a textiliparról, meg a vas vagy, és acélgyártásról, esetleg kohászatról beszéltünk, de más ágazatokban is, vagy területeken is jelentős fejlődés volt tapasztalható ebben az időszakban. Például a vegyészet terén, Lavoisier ugye nevéhez fűződik elsősorban. Persze itt az ember egy-egy nevet említ, és sok feltaláló nevét kellene megemlíteni, de hát ő volt a legfontosabb. vagy ilyen volt, ami gyorsabban nőtt, a kerámiaipar is. És hát ugye nem szabad megfeledkeznünk arról, amit persze mindenki tud, hogy a vasútnak a megjelenése az döntő jelentőségű volt. Igaz, hogy az első mozdonyt még 1801-ben készítették, majd 1825-ben az első gőzmozdony, ugye az első vasútvonalat is Stockton és Darlington között adták át, ugye 1825-ben. Alig mozgott szegénykém, ugye, és hát tökéletesíteni kellett. Egy pár évvel később ugye Stevenson ezt tökéletesítette is, és ugye aztán hát így terjedt el gyakorlatilag. Nem nagyon volt, hát majdnem azt mondtam, hogy nem nagyon volt járóképes, ugye, tehát gurulóképes, tehát nagyon keveset tudott előre haladni, ez volt a fő probléma. Óriási robbanások kísérték, hát most inkább zajra kell gondolni, tehát ugye nem repültek azért az alkatrészek, de ijesztő módon viselkedett maga a gőzmozdony, ez még a Stevensonéra is igaz volt, tehát ugye távolról figyelték, mert néha olyan zajkeltés volt, ami ijesztő volt, meg hát ugye nyilván a gőz kicsap, akkor az komolyabb sérülést is okoz. Na mindegy, akkor egy egész épület nagyságú volt az első gőzgép. Ugye azt azért érzékelhetjük, hogy az ipar ugye elég jelentős mértékben kiterjedt. Tehát ugye, ha most visszalapoznék, mindjárt lehet, hogy meg is teszem, de jól érzékelhető, hogy itt Birmingham táján jelentős volt korábban is az ipar. Itt nem látunk különösebben változást, vagy ezeken a területeken, de például ugye itt már átterjed Velszi területre, mert azért ugye a bányák már megvoltak, bizonyos vas, illetve acélfeldolgozás volt kisebb mértékű, de itt egész komolyá kiterjed. Látjuk, hogy tulajdonképpen ezeken a területeken is, tehát Leeds, Manchester térségében is nagyon jelentős, Liverpoolig kiterjed. Newcastle-t említettem pont ugye a bányászkodás kapcsán, de az akkoriban ugye sokkal kisebb kiterjedési volt, hiszen megjelenik már a vas- és acélkohászat az új eljárások miatt következtében, amit ugye emlegettük, hogy ugye most már a kohók oda települnek, ahol szén is van. Amikor az ipari forradalom kezd kiteljesedni, akkor a tudományos fejlődésnek is köszönhető ez, hiszen már az előbb is említettem ugye Lavoisier nevét, vagy mások nevét is, de az 1800-as évek első felére inkább az a jellemző, hogy az újítók is kézművesek, vagy hát inkább ilyen iparos újítók. Viszont a század második felében már a tudományos elméletek azoknak a jelentősége hát megerősödik. És olyan ágazatok vagy tudományterületek kezdenek jelentősen fejlődni, mint a mechanika, a kalometria, a termodinamika. Ezek mind ugye kapcsolódnak az erőgépek, illetve az energiatermelés igényeihez és részben föllendüléséhez is, szolgálják a föllendülést, az alkalmazásnak a bővülését. Hát addig a hatásfok mondjuk 5%-os volt, ami már jónak mondható, a teljesítmény 8-10%, vagy 8-10 lóerő volt, és hát ugye a hatásfok egyszer csak nő ugye már 10%-ra, 12%-ra, a lóerő vagy a teljesítmény pedig 40-50 lóerőre. Tehát ugye ebben az időszakban is ez mindenképpen lényeges változás és lényeges fejlődés. Kezdik ugye alkalmazni a 19. század vége felé az elektromos áramot a gőzturbina révén, ugye Parsons, illetve Laval, tehát egy angol és egy svéd eljárása nyomán. Az az igazság, hogy itt persze mondhatnám azt is, hogy mikor létesült az első villamosenergiát termelő erőmű, de ezt nem tudom megmondani pontosan, bár böngésztem utána. Egy biztos, hogy Northampton közelében létesült az első erőmű, Craigside-nak hívják, ez most nem is érdekes, de a dátumnál elég szellős eltérés van. 1870-et is említi, bizonyos íromány, más íromány 1880-at is. Hát valahogy így az 1870-es években már talán működött is, tehát az első erőtelep, amelyik villamosenergiát állított elő. Ugye a vízzel hajtott turbina, illetve a dinamónak az összekapcsolása ugye szintén nagyon jelentős ebből a szempontból. Megjelennek a belső égésű motorok, ugye Otto, ugye Benz, Peugeot, Ford, ugye mind élő személyek tulajdonképpen, de nem csak az Otto motorról van szó, ugye, vagy Benzről, aki azért nevezi el Mercedesről ugye az autót, mert a lányát Mercedesnek hívják különben. Tehát Peugeot is, vagy Ford is élő személyiség. Említettem már, hogy a Cox használata az viszont csak az 1850-es évektől válik általánossá. És hát nagyon lényeges változások következnek be a közlekedésben. Most nem csak arról van szó, hogy a vasúti közlekedés, ugye az közismerten előtérbe kerül, hát majdnem azt lehet mondani, hogy világszerte, de legalábbis, hogy Európa szerte, meg Amerika szerte biztos, ugye Magyarországon is ez biztos. És hát látjuk, hogy már a gőzhajó alkalmazása révén ugye rendszeres hajójáratok is üzembe állnak, közlekednek Anglia és Amerika között már az 1830-as évek végétől is. A vegyiparnak a fejlődése, vagy általában a kémiának a fejlődése, a szerves vegyiparnak a növekedését elősegíti, de aztán ugye a különböző szakágazatok is erőteljesen növekednek. Fotóvegyszerek, a gyógyszeripar ugye kezd szárnyait bontogatni, műszálgyártás, robbanóanyaggyártás, ezek mind nagyon az átlagosnál erőteljesebben fejlődtek. Új fémek alkalmazására kerül sor, cink, króm, magnézium, ugye az alumínium, majd erről amúgy is egy más alkalommal részletesen beszélünk, a nikkel például. Persze a társadalmi változások vagy következmények is nagyon fontosak, ugye most lehet említeni, hogy ugye az 1830-as években ugye működnek, hallottunk a luditáktól, tehát a géprombolóktól, akik féltik ugye a munkájukat, de a munkásosztály növekszik, szakszervezetek jönnek létre, ezek mind ugye bizonyos társadalmi vetületeket is jeleznek. A második szakasz, tehát ugye ennek az úgynevezett ipari fejlődésnek, amely már nem a előiparosodáshoz tartozik, a második szakasza azt lehet mondani, hogy körülbelül a 19. század második felére terjed ki. Szokás a gőz, illetve az acél használatának elterjedése miatt e két termékkel jellemezni a szakaszt. De hát ezek csak a legfontosabbak voltak, a legelterjedtebbek. A gőz és munkagépek megjelenése és terjedése, az a kézműipar, illetve a manufaktúrák gyengüléséhez, majd másodlagossá válásához vezetett. Tehát ugye kezd a gyáripar kifejlődni, illetve erősödni. Tehát ugye amit az elején mondtam, és tudjuk, hogy ez mondjuk az 1500-as évek végig igaz volt, az 1800-as évek végén már ugye ilyen jellegű változások is végbe mentek, illetve lezajlottak. A harmadik szakasz, ez körülbelül a 19. század végétől a II. Világháború befejezéséig tartott. Itt a termelési eszközök előállítása mellett már ugye fontossá válik a fogyasztási cikkeknek a gyártása is. Mindenek előtt az úgynevezett tartós fogyasztási cikkek gyártása. Az 1900-as évek elején megkezdődik ugye a tömegtermelés, és ennek látványos térhódításával ugye a specializáció is kialakul. Hát ugye most Ford nevéhez fűződik, ez ugye Detroitban indítja meg a futószalagos termelés, vagy tömegtermelést, nagyjából 1910 táján. Erre is elég eltérőek az információk, mert van, aki 1908-at mond, van aki 10-et, van aki 13-at, tehát ugye világos, hogy az első világháború előtt indul ez. És hát ugye jóval, tehát a megelőző időszaknál, vagy időszakoknál jóval kényelmesebb életmódot biztosító javak előállítása nagy társadalmi és gazdasági jelentőségű volt. Itt közbevetőleg mondom, hogy majd az Egyesült Államok fejlődéséről egy rövidebb, hogy mondjam, vagy pár mondatot fogok mondani, nyilván már nem most, amikor lassan a vége felé közeledünk az órának. Ez akaszt jellemző folyamatok, maga a villamosítás, ugye, elterjedés, ez nagyon lényeges, a belső égésű motoroknak, tehát a motorizációnak a terjedése, illetve a kémiai eljárásoknak, vagy a kemizálásnak ugye a térnyerése. Maga az úgynevezett kémiai forradalom vívmányai, ugye a modern, kényelmes életvitel tényezővé kezdenek válni. Egyes vegyületeket, például szintetikus vegyületek hozzájárulnak a mezőgazdasági hozamoknak a növeléséhez. Most nem akarom tovább ragozni, persze, hogy a minőség, küllem, stb. Javításához is, de a gyógyszeripar révén például az életminőség is javul, hiszen ugye tudjuk azt, hogy ugye ha visszahelyezzük időbe, hogy ez mikor is folyik ez a harmadik szakasz, hogy már akkor megkezdődik bizonyos országokban a népességnek az előregedése. Hát az most már persze kiteljesedik, tehát ilyen szempontból ugye az előregedő korösszetételből adódó problémák enyhítéséhez is hozzájárul a gyógyszeripar, meg sok minden egyéb máshoz. Vagy például a műanyagok elterjedésével az alapanyag bázis bővül, a helyettesíthetősége bizonyos ugye szerkezeti anyagoknak növekszik. Megjelennek ebben az időszakban már az úgynevezett perszisztens szennyezőanyagok, ezek mérgezők is lehetnek, felhalmozódhatnak az emberi szervezetben, a táplálkozási láncban, a környezetben, és hát ugye jellemző az is, hogy a kibocsátástól, tehát a termelés, idézelben mondtam a termelés szót, helyétől ugye messzire is eltávolodhatnak. Hát jól ismerjük azt, hogy például éppen a skandináv félszigeten mérnek ki, vagy mértek ki levegőszennyezést, ugye a nagy mértékű angliai ipari tevékenység miatt, vagy ugye szennyezőipari tevékenység miatt. A jelentős, ma nagyon sokszor globálisnak nevezett problémáknak, környezeti problémáknak a kezdeményei ugye ebben a szakaszban kezdtek kialakulni. Innen nem mondanám tovább, ugye, mert nagyjából idő van, úgy sejtem, és majd a negyedik szakaszra, meg amit említettem, hogy nem csak mondjuk Európáról lesz szó, hanem másokról is, például az USA-ról, hát a következő alkalommal beszélek.
Elhangzott az ipar kialakulása, Vidéki Imre előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.